Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez a Családcentrum Alapítvány Családban maradt című műsora, melyben ma a Kompátia életkerekítő játékokról beszélgetek Redő Júliával, aki a Kompátia életkerekítő játékgyűjtemény társszerzője. Ez a Kompátia? Tulajdonképpen ez egy közösségépítő és érzelmi intelligencia fejlesztő könyv és kártyacsomag egyben, egyaránt szól a gyerekekhez és felnőttekhez is. Mit jelent az, hogy kompátia? Segíts minket ebben, Júli.
Ez egy alkotott fantázia szó. Egyrészt a kommunikáció, másrészt a közösség szó van benne, mint kommuna, mert hogy közösségépítő. Aztán az empátia, az együttérzés. Sok mindent bele lehet képzelni. Az is megfordult bennünk, amikor így kitaláltuk a szót, hogy olyasmi, mint egy ország neve, egy meseország neve, így, hogy kompátia, amivel úgy amiben azt tetszett nekünk, hogy ha használja valaki azt a tudást, amit ez a játék és az erőszakmentes együttműködő kommunikáció szemlélete mutat, akkor egy olyan világba tud lépni, ahol szívbéli kapcsolódás sok tudnak születni. Van is egy ilyen mottónk, és a könyvbemutatónk mottója is az lesz, amit Rumi 13. századi költőtől olvastunk, hogy túl a jóról és rosszról alkotott nézeteken van egy rét, ott találkozom veled.
És miért lett életkerekítő játékgyűjtemény a neve?
Hát ez egy, eredetileg ez volt a vágyunk édesanyámmal, hogy így nevezzük el a játékgyűjteményt. Tulajdonképpen valahogy úgy tudnék erről mesélni, hogy az életünk kerek, de eszembe jut egy népmese, talán ismerik a kedves hallgatók is, amikor a halász szeretne halat fogni a családjának, és a hálójában egy nagy kerekkő akad, és hát bosszusan kiveszi, mert hát táplálékot szeretett volna hazavinni, nem követ, de mégis hazaviszi, mert olyan érdekes az alakja, hogy ilyen gömbölyű, és gondolta, jó lesz a gyerekeknek játszani, mint ahogy a mi könyvünk is egy játékgyűjtemény. És hát a gyerekek élvezik is a játékot, egymásnak gurítják, és ahogy gurítják és csiszolódik ebben a gurításban, az együtt töltött játékos időben, ahogy gurul egyik féltől a másikig, egyszer csak csiszolódik ez a nagy kerek kő, csiszolódik a mi kerek életünk, ha foglalkozunk vele, ha nézegetjük, ha gurítjuk az élményeket egymásnak oda-vissza, hogy így mondjam az analógiáját. És ha így foglalkozunk ezzel, akkor egyszer csak kikristályosodik a szépsége. Tehát életkerekítő azt fedi a számunkra, a számomra, hogy kerek az életünk, de fontos élmény ránézni, foglalkozni vele. Nem csak a mindennapi betevő után járni, és csalódottnak lenni, hogyha nem tudjuk azt megkeresni, hanem értékelni azt is, amikor önmagával a kapcsolattal foglalkozunk, amikor semmire való módon, ahogy egy játékot is gondolunk, vagy egy mesét, hogy semmire való, az csak olyan, csak a lelkünknek jó. Ha ezeket a lehetőségeket megbecsüljük, meghallgatjuk a meséket, megszívleljük, meghallgatjuk egymást, időt szakítunk a játékra, akkor az életünk kerekségében meglátjuk a szépségeket, és még kerekebbé válhat a számunkra.
Kérlek, segíts, Júli, hogy mit jelent ez konkrétabban, hogy erőszakmentes, együttműködő kommunikációban, vagy miben más ez, mint ahogy nagyon sokan működünk a hétköznapi életben?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi erőszakos kommunikáció az életünkben. Gyakran észre se vesszük, amikor erőszakosak vagyunk. Sőt, sokszor halljuk azt, amikor tanítjuk a tréningeken ezt a modellt, ezt a módszert, ezt a szemléletet, hogy de hát ez olyan mesterkélt, hogy pont most vagyok erőszakos, hogyha ezt gyakorlom, mert nem ezt szoktuk meg. Hát nem ezt szoktuk meg, de az még nem azt jelenti, hogy az a természetes, amit megszoktunk. Sajnos nagyon sok olyan rutin tapad ránk, olyan megszokás, olyan öröklődések, amikkel igazából nem vagyunk harmóniában mi se, hogyha igazán magunkba nézünk. És hát tényleg furcsa, szokatlan és erőfeszítés levetkőzni ezeket a megszokott, már természetesnek hitt módjait a kapcsolódásnak, de ha megkíséreljük, akkor egyszer csak rálátunk, hogy igazából az a természetes módja a kapcsolódásnak, és ilyenkor fedezzük fel, hogy észrevétlenül mennyi erőszakot követünk el saját magunkkal, amikor nem a szívünkből kommunikálunk, és a másikkal is. Az erőszakmentes kommunikációnak egyébként a számomra az a nagy értéke, hogy összeköti a szívet, vagyis az érzelmi intelligenciát és a racionalitást, az agyunkat. Tehát úgy is mondhatnánk a két agyféltekét, amikor figyelmet szentel annak is, hogy mi van a szívünkbe, miket érzünk, és annak is, hogy mi az, ami racionálisan fontos a számunkra. mindig, amikor képesek vagyunk megfogalmazni, kifejezni az érzelmeinket és a vágyainkat, akkor bejárjuk ezt az utat a szív és az agy között, összekapcsoljuk, és egyik végletbe sem esünk. Tehát nem válunk túl racionálisakká és számítókká, hogy úgy mondjam, most így eltúlozva, és nem válunk túl érzelgősökké, és nem kerülünk bele az érzelmek végtelen dagonyájába, vagy hogy most ilyen túl sarkosan fogalmazzak.
És mitől lesz ez együttműködő? Tudnál egy példát mondani? Miben más ez? Vagy mondjuk mondasz egy olyat, amikor normál hétköznapi konfliktuskezelés nem jól, de működik, uh-huh. és hogy miben Igen. hoz ez egy új színfoltot, uh-huh. új szemléletet?
Igen. Az együttműködő nevet mi ragasztottuk rá uh-huh. édesanyámmal, alapvetően non-violent communication, vagyis erőszakmentes kommunikáció volt a neve, amit Marshall Rosenberg maga is gyakran mondott, hogy nem örül neki, nem örül annyira ennek a névnek, mert nem azt takarja, hogy mi, hanem hogy mi nem, erőszak nem. És hát akkor, amikor ezt megalkotta a 60-as években a hippi világ idején, akkor az erőszakmentesség és az erőszakmentes mozgalmak egész más íze volt ennek a szónak ebben a korban, mint most, de nem talált jobbat rá, és hát mi is keresgéltünk, és így találtuk az együttműködő nevet. Hogy nagyon gyakran belátásból, tiszteletből működünk együtt. Mondjak példát, van főnököm, én vagyok a beosztott, ővé a felelősség, akkor megcsinálom, amit mond. Nagy duzzogva, ahogy szoktuk mondani, vagy félve attól, hogy akkor elveszítem az állásom, hanem, vagy nem felelek meg, hasonlóan a szüleinkkel is akár, vagy a párunkkal, ne adj Isten, hogyha nagyon gyakran akár jogos belátásból, akár tiszteletből, akár nagyon gyakran félelemből működünk együtt egymással. És az együttműködő kommunikáció abban hoz újat, vagy azért adtuk ezt a nevet is az erőszakmentes kommunikációnak, mert a win-win, ahogy szokták mondani, egy győztes-győztes megoldást keresi, tehát nem éri be azzal az együttműködés folyamatában, hogy úgy működj velem együtt, hogy te azt nem teljes szívből teszed. Nagyon fontos a számára, hogy eljussunk a beszélgetés, az egyeztetés során odáig, hogy mi az, amivel harmóniában vagy, hogyha velem működsz együtt, mi az, amit te önállóan és én önállóan tegyünk meg ebben a helyzetben, önmagunkért és a kapcsolatért, és mi az, amiben közös nevezőre tudunk jutni, és mindannyian szívből tesszük, mert azt mondja az erőszakmentes együttműködő kommunikáció, hogy minden, amit nem szívből teszel, valamikor vissza fog csapni. Mm. Nagyon sokszor a kamasz lázadásnak is a természetes része az elszakadásnak ez a lázadás, de nagyon sok része a tapasztalataink szerint éppen abból fakad, hogy ha nem tanultunk meg szülő és gyerekként egymás iránti tisztelettel, és egymásnak teret adva, és az élet kihívásaiban bízva az önálló döntések és megtapasztalások folyamatában, ha nem tanultunk meg egymásnak teret adni, akkor az visszacsap.
Juli, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a könyvbemutató. Feltételezem, hogy nem csak a könyvről szól, hanem biztos egyéb érdekes programokkal is készültök.
Hát mivel ez egy érzelmi intelligencia fejlesztő, közösségépítő játékgyűjtemény és hozzátartozó kártyasorozat, ezért nagyon színes, gazdag programmal várjuk a könyvbemutatóra a vendégeket és az érdeklődőket. Egyrészt néhány játékot ki lehet próbálni, akinek éppen kedve van rá. Másrészt hát beszélünk a könyvről. Ez egy sorozat első részeként jelenik most meg. Arról is fogunk beszélni, hogy képzeljük el ezt a sorozatot, mi a célja ennek a műnek. Az alkotók mesélnek az alkotás folyamatáról, kiknek szól a könyv és a kártya. A csoportokon, képzéseken összegyűlt tapasztalatok alapján születtek és bővültek a játékgyűjteménybe a gyakorlatok és a játékok. Eleinte én is tanítványaként jártam a csoportjaiba, aztán idővel munkatársakká váltunk, tréningeket is vezettünk együtt, nagyon sokat tanultam mellette. Ennek a hosszú éveken át tartó munkának az eredménye ez a játékgyűjtemény, és hát kérdezted, hogy honnan ismerhették, hogy már használták pedagógusok. Folyamatosan, ahogy gyűltek a játékok, és kéziratban voltak, már nagyon megnőtt az igény rá, hogy elkezdhessék használni. És akkor kiadta édesanyám ezeket a kártyákat, amiknél még nagyon fontos megemlítenem, hogy Benderit a trénertársunk, aki rajzfilm grafikus amúgy, ő volt a kártyák megalkotója így velünk együtt. Közösen álmodtuk meg, hogy mik legyenek a kártyákon, majd mindjárt mesélek arról is, hogy mik vannak, és ő pedig a kezünk volt, és megrajzolta őket nagyon szerethető módon. Így hát a kártyák már megjelentek egyszer, de maga a játékgyűjtemény még nem volt hozzáférhető, és amikor elfogytak a kártyák, akkor pont akkoriban hunyt el édesanyám, és el kellett telni egy-két évnek, pontosan két évnek ahhoz, hogy nekilássak, és most született meg az a lehetőség, hogy a kéziratot több részre osztva egy sorozatként elkezdtem megjelentetni.
Thank you.
hogy tervezitek, hogy épül fel ez a könyvsorozat?
Hát ez egy nagyon nagy anyag. Az erőszakmentes együttműködő kommunikáció egy nagyon letisztult 4 lépésből álló módszert akar. Marshall Rosenberg professzor Amerikában született, Detroitban. Ő a megalkotója ennek a szemléletnek és módszernek. 60 országban elterjedt módszerről beszélünk, és Magyarországon is már egy 20 éve elkezdett meghonosodni. És hát említettem, hogy nagyon letisztult és egyszerű 4 lépésből áll, de olyan szemléletváltást hordoz, olyan szemléletváltást jelent, ami hosszú gyakorlással, sok-sok apró pici élményen keresztül feloldva nagyon sok beépült félelmet, bizalmatlanságot, amik a kapcsolatainkat korlátozzák, gyakran játszmákba sodorják a viszonyokat. Ezeket tudja ledönteni, ezeket a korlátokat, ezeket a játszmákat. Marshall Rosenbergnek a magyarul megjelent könyvének a címe nagyon beszédes, a szavak ablakok vagy falak. Hát éppen erről van szó. És ezzel a sorozattal az a cél, hogy lépésről lépésre tudjon beívódni, elsajátítódni, könnyed módon, játékos módon ez a folyamat, ez a szemléletváltó folyamat. A konfliktusainkkal segít megbarátkozni. Úgy tekint a konfliktusokra, mint lehetőségekre a fejlődéshez, a kapcsolódáshoz, önmagunkkal és egymással. Azt mondja, hogy konfliktus helyzetben, ezt mindjárt talán ismerjük, zsigeri módon reagálunk természettől fogva. Üs, fuss, dermedj le, ez a 3 kifejezés, amit így elterjedten szoktunk használni, talán sok hallgató ismeri is. Ami azt jelenti, hogy vagy visszavágunk, támadással reagálunk egy konfliktus helyzetben, vagy félelmünkben meghúzódunk, elmenekülünk a szituációból, vagy, ahogy mondani szokták, köpni, nyelni se tudunk, tehát ledermedünk a helyzetben, bénultakká válunk. És ez a módszer, ez a konfliktus megoldó módszer ahhoz segít hozzá, hogy benne tudjunk maradni abban a helyzetben, középpontunkban, kiegyensúlyozottan, nyitottan tudjunk jelen lenni egy ilyen helyzetbe, és figyelni tudjunk önmagunkra, illetve a másik félre, akivel konfliktusba kerültünk, és lassan, lépésről lépésre, konkrétan a módszer 4 lépését használva, tehát benne tudjunk maradni a konfliktusba, és rá tudjunk látni a párbeszéd által arra, hogy milyen szükségletek motiválnak bennünket.
Tudnál mondani erre egy jól érthető példát?
Hát rengeteg példa van így előttem, de talán azt választom a sok közül, amikor a kislányommal, még nagyon pici volt, külön kis hordozható ágyban vittük magunkkal, anyósomékat mentünk meglátogatni. Egy olyan helyzet volt, hogy letettük az ágyat a saját ágyunk mellé, hogy közel lehessen hozzánk, és az pont a csillár alatt volt, ez az ágy oda esett. És ahogy így lefeküdt, fölnézett, és maga fölött, a feje fölött egy ilyen szúros, faragott fa csillárt látott, és valahogy nagyon megijedt tőle, és elkezdett sírni, és kiabálni, hogy ne aludjunk a csillár alatt, ne aludjunk a csillár alatt. Hát én egyből igyekeztem megnyugtatni, elmagyaráztam neki, hogy az oda nagyon jól föl van szegezve, ő csak ezt hajtogatta, ne aludjunk a csillár alatt. Akkor megpróbáltam magamhoz ölelve, dringatva, dúdolva, simogatva megvigasztalni, megnyugtatni, nem sikerült. Ne aludjunk a csillár alatt, ne aludjunk. Tehát amit így fizikailag és értelmem szempontjából tudtam, mindent megtettem, de nem tudtam őt megvigasztalni. És a végén olyan tehetetlen ...ségét éreztem, és olyan feszült lettem ettől a konfliktustól, ami kettőnk között kialakult. Tehát még azt is megpróbáltam, hogy elhúztam akkor az ágyát a csillár alól, és mutattam neki, hogy hát nézd meg, nem alszunk a csillár alatt, most már nem vagy ott. De ő csak folytatta, hogy ne aludj.
Ilyen érdekes, hogy így működünk vajon? Hát azt gondolnánk, hogy ami zavarta a kislányodat, ha azt megoldjuk, hogy ne zavarja, akkor megoldódik a konfliktus, és az ő félelme is feloldásra kerül, és úgy látszik mégsem.
Nem így történt, annyira meg volt rémülve, és valami annyira megijesztette, hogy semmilyen konkrét fizikai tett nem tudta még egyelőre megnyugtatni. És hát mondom, ebben a helyzetben olyan feszült lettem, olyan tehetetlenséget éreztem, hogy ráförmettem, hogy nem alszunk a csillár alatt, hát mit akarsz még? És azt mondta, hogy megnyugodni. És akkor meg is nyugodott. Akkor a simogatásomat is kezdte tudni érzékelni, és lassan megnyugodott. Miért hozom ezt a példát? Azt szeretném ábrázolni, hogy egy konfliktus helyzetben azonnal meg szeretnénk oldani a problémát. De nagyon fontos előtte találkozni azzal, hogy mi a szükséglet abban a pillanatnyi helyzetben. Mi az, amiből megélhetnénk mind a ketten, vagy megélhetné, aki éppen feszült helyzetben van. Hogy most megértette, hogy mi zaklatta föl, hogy mi a feszültségének a forrása, és hogy mivel tudja saját magát szolgálni egy ilyen helyzetben, és a hasonló következő helyzetekben. Tehát amit az EMK mond, az itt is nagyon érvényes, és azért is hoztam ezt a példát, mert ez már egész kicsi korban tetten érhető ennek a működése, ez az emberi működés, hogy az érzelmeink, amikkel nagyon könnyen egymást is belesodorjuk érzelmi állapotokba, az érzelmeinknek nem az a forrása, hogy mit tapasztaltunk, az csak megnyomja a gombot, ahogy szoktuk mondani. A gyökere az érzelmi állapot kialakulásának az, hogy valamilyen emberi szükséglet, valamilyen erőforrás, valamilyen létminőség rendelkezésünkre áll-e az adott pillanatban, meg tudjuk-e élni, vagy sem. Tehát őt nem az frusztrálta, a lányomat, hogy a csillár alatt alszunk-e, vagy sem, mert mikor már nem aludt a csillár alatt, akkor is nyugtalan volt még. Az nyugtalanította, hogy nem találta, hogy mivel tudja saját magát megnyugtatni, hogy mi az, ami neki most itt a legfontosabb lenne. És amikor kimondhatta, hogy a megnyugvás, akkor meg tudott nyugodni. Amikor arra irányult a kérdésem, amikor úgy fordultam felé, hogy mire volna szükséged, nem úgy, hogy mit oldjak meg én te helyetted, hanem hogy neked mire van szükséged, akkor tudott ő saját magához kapcsolódni, és megidézni a maga számára azt az erőforrást, ami neki ott fontos volt. és én is akkor tudtam hozzá kapcsolódni, és onnantól kezdve, mikor már saját magunkat értjük, és egymást értjük, akkor már szinte gyerekjáték a megoldást megtalálni. És hát ez az, amit ritkán csinálunk ebbe az üs-fus, dermedj le működésmódunkba. Azonnal reagálunk, akció-reakció, egy ilyen láncreakcióban élünk nagyon gyakran, pedig a pillanatnyi helyzetekben a saját forrásainkból merítve lehet a legkreatívabban megtalálni, hogy hol van a közös nevező, mi az, amiből te megélnéd, amit meg szeretnél, például a nyugalmat, és mi az, amiből én. Ha tudunk találkozni a szükségletek mentén, ha ki tud derülni egy beszélgetésben, vagy egy önmagunkra figyelésben, hogy az egyik és a másik félnek mik az erőforrás szükségletei, akkor onnantól kezdve meg tudjuk találni könnyedén, hogy mi az a tett, mi az a konkrét cselekedet, ami tudja szolgálni, hogy nekünk, hogy harmóniában lehessünk önmagunkkal és egymással.
Mikorra tervezitek a folytatás megjelenését, illetve mikből fognak állni?
Igen, onnan indultam tehát, hogy fog fölállni ez a sorozat, és hát azt mondtam el, hogy az egész munka, az életkerekítő játékok, a Kompátia életkerekítő játék gyűjtemény, az erőszakmentes együttműködő kommunikációt hivatott élmény alapú játékos módon beépíteni a hétköznapjainkba. És az első rész azt célozza, hogy gazdagodjon a szókincsünk az érzelmeink és a szükségleteink terén. Általában, hogyha megkérdezzük, hogy hogy vagy, akkor jól. De úgy mégis, bővebben. Hát akkor rosszul. Nagy jelentősége van annak, hogy minél érzékletesebben, minél pontosabban tudjuk kifejezni magunkat abban a tekintetben, hogy hogyan érezzük magunkat. Nagy különbség van a között, hogy dühös vagyok, vagy csalódott vagyok, vagy feszült vagyok, vagy félek. Nagyon sokszor összekeveredik, félelmünkben dühösek vagyunk, vagy tehetetlenségünkben dühösek vagyunk. Ha pontosan meg tudjuk ragadni, hogy mi a legközelebb álló kifejezés a pillanatnyi érzelmi állapotunkhoz, akkor rá tudunk hangolódni egymásra és önmagunkra. Talán ez még fontosabb, hogy először önmagunkra hangolódjunk, és elkezdhetjük meg fejteni, hogy mik a szükségleteink, hogy merre fele tudunk fölfele pozitív irányba haladni. Ezért nagyon fontos, hogy gazdagítsuk a szókincset, az érzelmeinket leíró szókincsünket, és hogy tudatosítsuk ezeket a szükségleteket, amiről az előbb beszéltem. E tekintetben is elég silányul fejezzük ki magunkat sajnos. Mondok is néhány ilyen szükségletet, hogy világosabb legyen, hogy mire gondolok. Elismerés, gyengétség, könnyedség, együttműködés, kreativitás, szabadság, hozzájárulás, megosztás, összhang, elengedés, közösség, egyszerűség, megértés, bizalom. Ezek azok az életminőségek, amik, ahogy az előbb mondtam, szoros kapcsolatban állnak azzal, hogy hogyan érezzük magunkat. És ez a játékgyűjteményes rész, a most megjelent, azt szolgálja, hogy ezeket felismerjük önmagunkban, a játékok segítségével leomolhatnak a tabuk, hogy ezekről beszéljünk, hogy megláthassuk, hogy más társunknak is fontosak ezek az érzelmi állapotok, jelen vannak az életükben, ezekről lehet beszélni, kialakulhat egy olyan bizalmi kör, légkör, amikor kiderül, hogy mindannyian mindegyik érzést ismerjük, és hogy ezek a szükségletek is milyen jelentőséggel vannak részei az életünknek. Szóval ez a játékgyűjteményes rész a szókincset gazdagítja, segít felismerni ezeket az érzéseket önmagunkban, egymásban, segít tudatosítani, hogy ilyen szükségleteink vannak, és fontosak a számunkra, értékek a számunkra. Tehát ez a most megjelent játékgyűjteményes rész egyrészt olyan játékokból áll, jégtörőknek nevezik ezt a csoportját a játékoknak, ami segít megérkezni a játékvilágába, a hétköznapok rutinjaiból, harcaiból, segít ráhangolódni arra, hogy most föloldódjunk, együtt vagyunk, szabadok vagyunk, lehet hibázni, lehet kísérletezni, olyan új területeket kipróbálni, amit nem mernénk, vagy szóba se kerülne egy hétköznapi helyzetben. Tehát feloldani, megérkezni segítenek ezek a jégtörő játékok, és hát természetesen olyan helyzeteket idéznek, amelyek analógiába hozhatók hétköznapi helyzeteinkkel. Például, hogy vagyunk a versengéssel, hogy vagyunk a szerepléssel, hogy vagyunk annak az elfogadásával, hogy mindenki figyel, mert ránk irányul. Hogy vagyunk azzal, hogy ezt elengedjük és átadjuk másnak. Olyan játékok ezek, mint ahogy a népi játékokban is talán visszaemlékeznek a kedves hallgatók, nem vesztes és győztes lesz a játék végén, mint egy társas játékban, hogy aki előbb célba ér, az nyer, a többiek meg második, harmadik vagy vesztesek, hanem a népi játékokban és a drámajátékokban is egyszerűen szerepváltás történik. Hogyha elkapta a fogó a fogócskában azt, aki fut előle, akkor nem lesz ő vesztes, hanem ő lesz a fogó.
Igen.
Vagy hogyha a gólyák elkapták a békákat, az adott népi játék jut eszembe, akkor a békák nem vesztesek lesznek, hanem gólyává változnak. Tehát hogy vagyunk a változással, hogy vagyunk a szerepváltozással, hogy tudjuk elengedni az addigi erőfeszítéseket arra, hogy egy helyzetből a legjobbat hozzuk ki, és váltani, és a következő helyzetet alapnak felfogni, és abban kihozni a legtöbbet önmagunkból. Tehát ezek a játékok, ezek a jégtörő játékok mind olyan élethelyzeteket hoznak elénk, amelyeket amúgy is az életben megélünk, gyakorlunk, és egyre fejlettebbekké válhatunk bennük. A következő csoport a játékgyűjteményben az érzéskártyákkal foglalkozik. Nagyon élvezetesek ezek a játékok, nagyon szeretik gyerekek is, felnőttek is, amikor így beleélhetjük magunkat egy-egy érzelmi állapotba, kipróbálhatjuk, hogy akkor hogyan, milyen hangon szólalunk meg, ha szomorúak vagyunk, hogyan, ha dühösek vagyunk, milyen testtartást veszünk fel, vajon felismerjük-e a másik érzelmi állapotát, amikor ő éppen valamilyen helyzetben van. Milyen jó érzés, ha felismeri valaki, hogy érzem magam. Ez a csoport az érzelmekkel foglalkozik. A következő rész a szükségletekkel, hogyan nyilvánulnak meg a szükségletek a hétköznapi életünkben. Mit ad nekünk, hogyha egy szükséglet tudatában vagyunk, meg tudjuk idézni a magunk számára, még olyan helyzetben is, mikor úgy éljük meg, hogy most nagyon hiányt szenvedünk belőle, meg tudjuk tapasztalni egy-egy játéknál, hogy fizikailag milyen erősek és kiegyensúlyozottakká válunk, amikor tudatosítjuk, hogy ez a szükséglet fontos nekünk, és a birtokába vagyunk tulajdonképpen. És az utolsó játékcsoport az már tulajdonképpen nem is játék, hanem abba vezet bele bennünket, hogy a hétköznapi helyzetekben hogy használhatjuk a kártyákat. Bármilyen szituációban, amikor valami megérint bennünket, akkor kiteríthetjük a kártyákat, és megkereshetjük a segítségével, hogy most éppen hogy érezzük magunkat, most éppen mire van szükségünk. Tehát kapcsolódni segítenek magunkhoz és egymáshoz, és megérteni egymást.
Juli, te egy nagyon izgalmas és érdekes világba kalauzolsz el minket, és kíváncsian várjuk a folytatást, hogy meddig kell várni arra majd, illetve melyek azok a dolgok, amelyek még hiányoznak ahhoz, hogy úgy tényleg teljessé váljon ez számunkra.
A következő részben jóval több játékot tervezünk és gyakorlatot kiadni, mostani tervek szerint, és ez a könyvrészlet is már a szerkesztő kezén is átfutott. 60 játék, 60 gyakorlat lesz, és már említettem, hogy az EMK-nak, az Erőszakmentes Együttműködő Kommunikációnak lépései segítenek végigvezetni bennünket egy éles helyzetben is. 4 lépésről van szó. Ezek közül az első rész a 2 középsőt, az érzelmek és a szükségletek, erőforrás szükségletek lépését emeli ki. Ezzel foglalkozik, ezzel ismertet meg. Ebben a következő második tervezett részben az első és a 4. lépés is bekerül a könyvbe. Az első a megfigyelés, ami pontosabban úgy néz ki, hogy egy adott helyzetben talán legelőször azt veszük észre, hogy nagyon megérintettünk, tehát valamilyen érzés magával ragadott bennünket, és utóbb tudjuk visszakeresni, hogy pontosan mi történt, ami felkavart bennünket. Tehát ez az első lépés arra hív, hogy tegyünk egy objektív megfigyelést, vegyük észre, hogy mi történt, mit láttunk, mit hallottunk, mindenféle pejoratív jelző nélkül, ami felkavart vagy megérintett bennünket. Tehát a következő részben ez a megfigyelés is előtérbe kerül, és a 4. lépés az pedig maga a kérés, vagy a köszönet állomása. Itt pedig az a lényeges elem, hogy miután tudatosodott bennünk, hogy mi az, ami fontos, mi az a létminőség, amit meg szeretnénk élni most, akkor rátaláljunk arra a konkrét, itt és most megcselekedhető tettre, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy megéljük ezt a létminőséget, ezt a szükségletünket. Tehát ez a kérés, illetve azért is mondjuk köszönetnek, mert nagyon fontosnak tartja az EMK, hogy érdemes nem csak akkor figyelmet szentelnünk magunkra, amikor éppen konfliktusba kerültünk, valamilyen olyan esemény történt, ami kellemetlen érzéseket váltott ki bennünk, hanem akkor is kapcsolódnunk magunkhoz és egymáshoz, amikor valamiért köszönetet mondanánk, amikor éppen, hogy kellemes érzéseket éltünk meg, és fejezzük ki minél többször a megbecsülésünket, a hálánkat, kapcsolódjunk egymáshoz, nem csak fájó helyzetekben, drámai helyzetekben, hanem akkor is, amikor töltődhetünk, és visszajelzéseket adhatunk magunknak és a másiknak arról, hogy mi az, amivel hozzájárultunk az egymás életének a szebbé tételéhez. Tehát a következő rész, visszatérek, mind a 4 lépésről részletesen fog beszélni, az EMK elméletéről, szemléletéről, és már olyan gyakorlatok lesznek benne, amelyek segítenek a konfliktuskezelésben konkrétan, segítenek mediálni, akár egy szülőnek a gyerekei között egy konfliktus helyzetben, akár pedagógusoknak az órán, akár saját magunk számára, olyan is nyilván ismerős a hallgatók számára is, hogy saját magammal vagyok konfliktusba. Az egyik részem elmenne kikapcsolódni, a másik azt mondja, hogy maradj itthon és segítsd a háztartásban a párodat, segíts a gyerekednek, kialakul egy ilyen feszültség, hogy na most akkor mivel teszek jót magamnak és a családnak, ha végre kikapcsolódom, és mindent hagyok csapott papot, vagy ha most még segítek ebben utolsó erőimből, és majd, amikor ráérünk arra, még majd akkor megyek magamat kikapcsolni.
Kíváncsiak lennénk, Juli, arra, hogy édesanyád hogy ismerkedett meg az erőszakmentes együttműködő kommunikációval?
Hát erről mindig nagyon lelkesen és szenvedélyesen mesélt. tulajdonképpen angol tanár volt édesanyám, és már akkor nagyon izgatta őt a játékokon keresztül tanítás, az élmény alapú tanítás. Engem és a testvéreimet még általános iskolában elkezdett tanítani, és nagy megrökönyödést váltott ki az angol csoportok tanítása alatt azzal a szülőkből, hogy akkoriban, amikor még az én időmben orosz tanultunk, szótárasztunk, szavakat magoltunk, nyelvtan tanultunk, akkor ő egy munkafüzet és angol gyerekversek és gyerekdalok segítségével tanított bennünket. Soha nem szótáraztunk, mindig játékokon keresztül, ezeken a verseken, dalokon, közmondásokon keresztül gazdagítottuk a szókincset, és teljesen olyan módon ivódott belénk a nyelv, minthogyha eredeti hazájában tanultuk volna, észre se vettük, és az az izgalmas gyűjtögetés, amit például az állatképek gyűjtögetésével az állatokat tanultuk és aláírtuk, és olyan módon, vagy annyi állatnak és rovarnak ismertem a nevét, amit magyarul se. Ő már akkor is abban hitt, hogy a lelkesedés és a játék inspiráló ereje a legjobb tanító. És hát kidolgozott egy olyan játékos módszert nyelvtanításra, amivel bejárta Amerikát is, Angliát is. Nagyon sok fele hívták, hogy a módszerét tanítsa nyelvtanároknak. És egy ilyen konferenciám átment egy szomszéd teremben, ahol Marshall Rosenberg adott elő éppen, és ismertette meg a hallgatókkal az erőszakmentes kommunikációt, és hát mindig mesélte, hogy én nem is tudom olyan hitelesen elmesélni, ahogy ő szokta, és ahogy ő megélte, hogy valami nagyon elkezdett dübörögni benne, felszólalt, és elpanaszolt, hogy hát ez szép és jó, de szerinte mi nálunk ezt nem lehetne használni. Marshall kihívta maga mellé, és mondta, hogy hát miért, akkor mondd el, hogy milyen ti nálatok. Édesanyám elővette a legkomiszabb énjét és mondatait, és úgy érezte, hogy ő most fogja tudni képviselni azt, akit az erőszakmentes kommunikációval nem lehet megtörni. És ahogy meséli, így lassan-lassan Marshall Rosenberg visszajelzéseivel folyt ki az erő abból az ellenállásból, amit igyekezett képviselni, abból a bezárkózottságból, amit igyekezett képviselni, és mindig úgy mesélte, hogy a végére úgy érezte, hogy most először tud egy olyan mély levegőt, olyan mély sóhajtást tenni, amilyet még szinte soha nem vett.
Nagyon szépen köszönjük a mai riportot, Juli, és hogy bevezettél minket az erőszakmentes együttműködő kommunikáció izgalmas világába. Én Somogyi Tímea voltam a mai műsor szerkesztője és műsorvezetője. Mi az, amit útravalóul tudnál mondani a hallgatóinknak?
Nagyon köszönöm a meghívást, a lehetőséget, a beszélgetést. Mindenkit szeretettel várunk a könyvbemutatónkra május 7-én 18 órakor a Rádai utca, Törökpál utca sarkán az Adna Café épületébe és jó idő esetén a kertjébe. És a honlapunkat, az mk.hu-t mindenkinek szívből ajánlom. A kiadványaink rész alatt olvashatnak a Kompátia életkerekítő játékokról és az Úti kalauz című könyvünkről, ami az elméletet tartalmazza.